भजन हित कुत्र हो युथशक अमान्ययुष्र उज्वचाशलंग मनजूत्र आमन।
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Az imát nem elmagyarázni, hanem imádkozni kell. A csíksomlyói Szűz Mária pedig arra kéri híveit, tanítsák meg gyermekeiket is imára kulcsolt kézzel élni, mert az imádság a remény kapuja. Imádkozzunk Mária anyai oltalma alatt, és legyünk reményhordozók. Kérte a zarándokokat szombati szentbeszédében György Alfréd Kamiliánus szerzetes, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A pünkös szombati hőség ellenére az idei nagymisére is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomlyóra, a Kis- és a Nagysomlyóhegy közötti nyerekbe a hármas halomoltár elé. A csíksomlyói kegyhely a Ferenc pápa által meghirdetett jubileumi szentévhez alkalmazkodva a remény zarándokai mottóval szervezte meg az idei fogadalmi nagybúcsút. A Csíkszentdomonkoson született, Nyíregyházán szolgáló György Alfréd Kamiliánus szerzetes szentbeszédében sorra köszöntötte a környező településekről érkező remény zarándokait és a betegség vagy másokból otthon maradó híveket is. Hazajöttünk hozzád, hogy gyógyítsál és megáldj bennünket, mondta a csíksomjói Szűz Máriához fohászkodva. Június első vasárnapján Varga László megyéspüspök szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért az Andocsi Nagyboldogasszony bazilikában. A kegyhelyre már a kora délutáni óráktól kezdve várták a zarándokokat, akik a kegyhely bemutatót és rózsafűzérimádságot követően Lábánné Hollai Katalin, a Megszabadítottál szégyenemtől című könyv szerzőjének tanúságtételét is meghallgathatták. A délutáni szentmisét Varga László megyéspüspök az új papi és szerzetesi hivatásokért ajánlotta fel. Homiliájában úgy fogalmazott, ugyan nem tudjuk elképzelni, de a vágyaink mégis a mennyország felé irányulnak. Isten a tökéletes szeretet, szépség, jóság, teljes igazság. Erre mindannyian vágyakozunk. A szívünk mélyén valamennyien vágyakozunk a tökéletes szépségre. Kérnünk kell a Szent Lelket, hogy állandóan tartsa ébren bennünk a mennyország utáni vágyat, emelte ki Varga László. Pünköst alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek az esztergomi bazilikában celebrál majd szentmisét. Vasárnap 10:30-kor, pünköst hétfőn pedig az egyházmegyei közösségek napjának keretében mutat be majd szentmisét, ugyancsak 10:30-kor az esztergomi bazilikában. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, vasárnap és hétfőn 10:30-kor a Balaton-Almádi református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke, pünköst vasárnap 9:30-kor az Öttevényi Evangélikus templomban, 10 órától pedig Győrben, a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart úrvacsorás ünnepi istentiszteletet. A magyar üzemanyagárak továbbra is kedvezőbben alakulnak a szomszédos országokhoz képest, hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium. A szaktárca rámutat, a háborús üzemanyagárakkal szemben a kormány határozottan fellépett. Ennek köszönhetően a magyar üzemanyagárak kedvezőbben alakultak a szomszédos országokéhoz képest. A dízel üzemanyag havi átlagára Magyarországon 584 forint volt, 4 forinttal olcsóbb, mint a szomszédos országok 588 forintos átlagértéke. A 95-ös oktán számú benzin átlagára 584 forint volt, amely 5 forinttal kedvezőbb a szomszédos 589 forintos átlagértékhez képest. Végül a vasárnapi időjárásról. Nagyrészt napos, gomoly felhős idő várható, északnyugat felől hideg front érkezik, amely napközben, főként az északnyugati tájakon okozhat tartósan felhős időt. A hideg front előterében zivatarok is kialakulhatnak, vasárnap a nappali hőmérséklet 22 és 36 fok között várható. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 11. részét Varga Tamás olvassa fel. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas a Három testőr. D'Artagnan nem tévedett, Athos nem volt otthon. Mivel D'Artagnan bejáratos volt a házba, elkérte, és szokás szerint meg is kapta a kulcsot. Felsietett a lépcsőn, és bevezette Bonacieux-nét a kis lakásba, melyet már ismerünk. Érezze otthon magát, mondta neki. Várjon itt, zárja magára az ajtót, és csupán akkor nyissa ki, ha hármat kopognak, így. Hármat kopogtatott, kettőt elég erősen egymás után, utána halkabban, hosszabb idő múlva a harmadikat. Rendben van, felete Bonacieux-né. Most rajtam a sor, hogy tájékoztassam uraságodat. Hallgatom. Menjen a Louvre Lajtorja utcai kapujához, kérje a kukucskálónál Germaint. Helyes, és aztán, ha a Germain megkérdezi, mit akar, két szót feleljen neki, Tour és Brüsszel. Erre azonnal rendelkezésre áll. És hogyan rendelkezzem? Kihívja a Laporte-urat a királyné szobainasát. És ha kihívattam, és Laporte úr megjelenik, ide küldi hozzám. Helyes, de kegyedet hol és hogyan láthatom viszont? Olyan fontosnak tartja ezt? Olyan fontosnak. Nos, erre majd én gondolok, legyen nyugodt. Számítok adott szavára. Számíthat. D'Artagnan elköszönt Bonacieux-tól, és tekintete annyi szerelmet sugárzott, amennyi csak bájos csöpnyi személye felfoghatott. Miközben lefele szaladt a lépcsőn, hallotta, hogy háta mögött az ajtóra kétszer ráfordítják a kulcsot. Két ugrással a Louvre-ban volt. Tizet ütött, amikor a Lajtória utcai kapu kukucskálójához ért. Fél órát vett igénybe mindaz, amiről eddig beszámoltunk. Minden úgy történt, amint Bonacieux-né megmondta. A jelszó hallatál a Zsörmen udvariasan meghajolt, 10 perc múlva Laporte megjelent a kapus fülkében. D'Artagnan septében tájékoztatta, és megmondta neki, hol van Bonacieux-né. Laporte kétszer elmondatta a címet, hogy el ne tévessze, s már futott is. De 10 lépésnyire sem jutott, amikor visszafordult. Fiatal ember, szólt D'Artagnanhoz, volna egy jó tanácsom. Parancsoljon! Könnyen meggyűlhet a baja a történtek miatt. Azt hiszi? Azt. Van egy barátja, akinek késik az órája? Miért? Azonnal siessen hozzá. Szüksége van egy tanúra, aki tudja, hogy 9:30-kor uraságod nála volt. Jogászi nyelven ezt hívják alibinek. D'Artagnan is bölcsnek találta a tanácsot, nyakába szedte a lábát, és meg sem állt Trévély úrig. Azonban nem a szokott módon kereste fel a szalomban, hanem engedélyt kért, hogy beléphessen dolgozó szobájába. D'Artagnan a palota egyik állandó vendége volt, ezért kérését ellenvetés nélkül teljesítették. Bejelentették Trévély úrnak, hogy ifjú honfitársa magánkihallgatást kér, fontos mondani valója van. 5 perccel később Trévély úr megkérdezte D'Artagnant, miben állhat szolgálatára, és minek köszönheti, hogy ilyen későn kereste fel. Bocsásson meg, uram, felelte D'Artagnan, aki élt az alkalommal, és miközben egy pillanatra magára maradt a szobában, 3/4 órával visszaigazította a fali órát. Azt hittem, jelentkezhetem uraságodnál, még csak 9:25 van. 9:25? Kiáltott fel Trévély úr, és az órára pillantott. Lehetetlen! Tessék, uram, mutatott az órára D'Artagnan, íme a bizonyíték. Csak ugyan, felelte Trévély úr. Megesküdtem volna, hogy későbbre jár. No, tessék, mit akar? Erre D'Artagnan valami hosszú történetet adott elő Trévély úrnak a királynéről. Kifejtette, mennyire nyugtalanítja a felséges asszony helyzete, elmondta, milyen hírek keringenek a bíborosnak Buckingham herceggel kapcsolatos terveiről. Oly nyugodtan, olyan rendületlenül beszélt, hogy Trévély úr egész egyszerűen lépre ment, annál is inkább, mert amint említettük, maga is észrevett valami szokatlant, a bíboros, a király és a királyné viszonyában. D'Artagnan pontban 10 órakor távozott Trévély úrtól, aki megköszönte a tájékoztatást, lelkére kötötte, hogy mindig szolgálja hűségesen a királyt és a királynét, azután visszatért a szalomba. De a lépcső alján D'Artagnan arra eszmélt, hogy odafent hagyta a pálcáját. Következésképp nagy sietve visszarohant, belépett a dolgozóba, egyetlen mozdulatta visszatolta a fali óra mutatóját, hogy másnap nyoma sem maradjon mesterkedésének. Azután lesétált a lépcsőn, és hamarosan az utcán járt. Most már biztosra vette, hogy lesz tanulja. Megvan az alibi. Most mély gondolatokba merülve nagy kerülővel bandukolt hazafelé. Vajon mi járt az eszébe, hogy így letért szokott útvonaláról? Miért tekingetett hol sóhajtva, hol mosolyogva a csillagokra? Bonacieux-né járt az eszében. A fiatal asszony valósággal az eszményi szerelmet jelentette efféle testőrinasnak. Csinos volt, titokzatos, közelről ismerte szinte kivétel nélkül az udvar titkait, és ez valami bájos komolyságot hintett kecses vonásaira. Feltehetően nem volt kőszívű, ami ellenállhatatlanul vonzza a szerelem újoncait. És mindenek tetejében D'Artagnan mentette meg galát kínzóitól, akik meg akarták motozni és bántalmazni akarták. Ez a jelentős szolgálat olyan kapcsolatot teremtett közte és az asszony között, az érzelmek olyan kapcsolatát, mely igen gyakran fordul még bizalmasabbra, még édesebbre. Az ábrándok gyorsan szállnak a képzelet szárnyain. D'Artagnan már is látta lelki szemével, hogyan szólítja meg a fiatal asszony hírvivője, és találkára hívó levelet, aranyláncot vagy gyémántot ad át neki. D'Artagnannak nem volt semmije, vidékies bizonytalansága megszűnt, ahogyan lepattogzik a lak, lehull a virág, ahogyan a gyümölcs eleveszti hambát. Mindennek vége volt, mint a forgó szél söpörték félre három testőrbarátjának kevéssé szokványos tanácsait. D'Artagnan a kor furcsa szokását követve azt vallotta, hogy aki Párizsba jut, ütközetbe jut, majdnem ugyanúgy, mintha Flandriában volna. Ott a spanyolok az ellenség, itt a nő. Itt is, ott is verekedni, sarcolni kell. Mégis mondjuk ki nyíltan, D'Artagnant egyelőre nemesebb, önzetlenebb érzelem vezette. A rőfös elmondta, hogy gazdag, a fiatalember könnyen kitalálta, hogy az ügyefogyott Bonacieux házában az asszony hordja a kalapot. Mindez azonban csöppet sem befolyásolta érzelmeit, melyeket Bonacieux-né megjelenése váltott ki benne, és a találkozásokból fakadó szerelmi fellobbanásban az érdek szinte semmi szerepet nem kapott. Igen, szinte semmit, mert az a tudat, hogy a hölgy fiatal, szép, bájos, szellemes és egyben gazdag is, szemernyit sem fékezi, sőt inkább magasabbra szítja a szerelem első fellángolását. A jó mód egy sereg apró gondot szeszélyt szül, a szépség dísze valamennyi. A finom fehér harisnya, a selyemruha a csipkeingmel, csinos cipőcska a lábon, a vidám szalag a hajban nem szépíti meg a csúnya nőt. De a csinos asszonyt valódi szépséggé varázsolja. És hogy a kéz mit nyer a jó módtól, arról ne is beszéljünk. A női kéz csak akkor lehet szép, ha munkátlan. Jól tudja az olvasó, hiszen eddig sem hagytuk homályban hősünk anyagi állapotát. D'Artagnan nem volt milliómos. Nagyon remélte, hogy ennek is eljön az ideje, ám elég távoli határidőt szabott ennek a boldogító fordulatnak. Addig azonban igazi szívvéli keserűség látni, hogy a nő, akit szeretünk, ezernyi ezer apró semmiségre vágyik, mert az asszonyi boldogság ilyen csacskaságokból szövődik, de hiába nem tudjuk előteremteni ezeket az apró csacskaságokat. Amikor a nő gazdag, szerelmese meg szegény, az asszony legalább meglepheti saját magát azzal, amit kedvesétől hiába vár, és jól lehet ezt a gyönyörűséget rendszerint a férje pénzén szerzi meg, ritkán fordul elő, hogy a férjnek hálálja meg. D'Artagnan már is eltökélte, hogy olyan gyengéd szerelmes lesz, mint még soha senki. Addig is beérte a hűséges barát szerepével, szőtte szövegette szerelmi terveit a rőfös felesége körül, de jó barátairól sem feledkezett meg. Bonacieux-né csinos asszony. Az Isten is arra teremtette, hogy a Szent-Döni réten vagy a Szent-Zsörmeni vásáron lejtsen vele Athos, Potosz és Aramis társaságában. Úgy érezte, büszke lehet előttük hódítására. Később, hosszú séta után az étvágy is jelentkezik. Egy idő óta D'Artagnannak ez volt a tapasztalata. Megkezdődik a barátságos falatozás. Jobbról cimborán könyökének feszül könyökünk, balról a lábunk kedvesünk lábához ér. Azután szűkös pillanatokban, szorult helyzetben D'Artagnan húzza ki majd a pázból barátait. Hát a derék Bonacieux, akit D'Artagnan fennel megtagadott, a fogmegek kezére játszott, holott a fülébe súgta, hogy megvédelmezi. Valljuk be, kedves olvasónk, hogy D'Artagnan álmában sem gondolt rá, vagy ha gondolt, legfeljebb annyit, hogy jó helyen van, bárhová is kerül. Nincs önzőbb szenvedély a szerelemnél. Mindazonáltal megnyugtatjuk az olvasót, ha D'Artagnan elfeledte is házi urát, vagy úgy tesz, mintha elfeledte volna, és azzal csitítja a lelki ismeretét, hogy amúgy sem tudja, hova vitték, mi nem feledjük el, és tudjuk, hol van. Egyelőre azonban kövessük mi is a szerelmi gaszkonyi példáját. Az érdemes rőfösre majd visszatérünk alkalomattán. D'Artagnannak egyre csak az járt az eszében, milyen is lesz ez a szerelem. Az éjszakának tett vallomást, rámosolygott a csillagokra, és közben a Chesmidi, vagy akkor nevén Chesmidi utcát rótta. Ezen a tájon lakott Aramis, ezért az az ötlete támadt, hogy bekukkant barátjához, és néhány szóban megmagyarázza, miért küldte hozzá Planchet, és miért kérte, hogy azonnal siessen a patkányfogóba. Hogyha Aramis otthon van, amikor Planchet kereste, nyilván tüstént a sírások utcájába rohant, ahol két cimboráján kívül feltehetően senkit sem talált. Persze így aztán egyikük sem tudhatta, mit akarhatott D'Artagnan. Igen, mondta ki hangosan a gondolatát, így lehetett, magyarázattal tartozom, hogy miért háborgattam őket. De belül lelke mélyén az járt a fejében, hogy szerét ejti és elcseveg a bájos kicsi asszonyról, ha szívében nem is fészkelődött be egészen, gondolatait már is egészen lekötötte. Ne követeljünk titkolózást az első szerelemről. Az első szerelem a legnagyobb boldogság. Ez a boldogság felszínre törekszik, szinte folytogatja a szerelmest. Párizs városában már 2 órája sötét volt, hova tovább egészen elnéptelenedett az utca. A Saint-Germain város templom tornyaiban 11-et ütöttek az órák. Kellemes, enyhe volt az idő. D'Artagnan az egyik utcácskában andalgott, a mai Assa utca táján. A szellő balzsamos illatokat sodort feléje a Vaugirard utca felől, és a kertekből, melyeket friss harmattal, szellővel üdített fel az éj. A távolban a lapály eldugott kis kocsmáiból iddogáló cimborák énekszava zengett, bárhogyan tompították is a zárt zsalugáterek. D'Artagnan az utca végéig ért, és balra fordult. Aramis háza a Cazette és a Servadoni utca között volt. D'Artagnan éppen elhagyta a Cazette utcát, és a szikomorfák sűrűjében klematiszok dús buja indái alatt ráismert cimborája házának kapujára, amikor az volt az érzése, mintha árnyék suhanna elő a Servadoni utcából. A bizonytalan árny talán köpenyt viselt. D'Artagnan először azt hitte, hogy férfi, de alacsonyabb termetéről, tétovázásáról, zavar tipegéséről csak hamar felismerte, hogy asszony. Sőt, az asszony, mintha nem tudná egész biztosan, melyik házat is keresi voltak éppen. Fürkészőn magasba emelte pillantását, megállt, megindult visszafelé, majd ismét visszafordult. D'Artagnan kíváncsisága nőttön nőtt. Talán segíthetnék neki, gondolta magában. Külsejéből úgy látom fiatal lehet, talán csinos is, de mennyire. Ilyenkor azonban csak olyan asszony kószál az utcán, aki a kedveséhez siet, teringettét, találkát megzavarni, hogy is ne dobbal verebet. A fiatal nő eközben ismét tovább haladt. A házakat és az ablakokat kutatta. Egyéb iránt nem volt nehéz dolga, nem rabolta el sok idejét. Mindössze 3 palota állt az utcának ezen a részén, és 2 ablak nyílott az utcára. Az egyik egy kerti lakablaka Aramis lakásával párhuzamosan, a másik meg éppen Aramis lakása. Hűha, gondolta D'Artagnan, és egyszeribe eszébe jutott a teológus professzor unokahuga. Talán csak nem a mi kedves barátunk házát keresi ez az elkésett éji madárka, pedig Isten úgyse, alig ha tévedek. No, kedves barátom Aramis, ezúttal tiszta vizet öntünk a pohárba. D'Artagnan igyekezett annyira meglapulni, amennyire csak tőle tellett. Az utca legsötétebb pontján egy falmélyedésben álló pad mögött húzódott meg. A fiatal nő tovább haladt, s az imént csak könnyű léptei árulták el, most még köhintett is egyet, s ebből kiderült, milyen üde a hangja. A köhögés a jel, gondolta D'Artagnan. Akár megfelelő jelzés válaszolt a köhintésre, véget vetve az éjben fürkésző hölgy habozásának, akár idegen segítség nélkül saját magától állapította meg, hogy útja végéhez ért. A nő közben határozottan Aramis ablakának zsalujához lépett, és ujját meggörbítve szabályos időközben 3-szor kopogott. Igen, Aramis ablaka, dörmögte D'Artagnan. Ha-ha, az ájtatos manó, így foglalkozik az úrfi teológiával. Alig hangzott el a 3 kopogtatás, kinyílt a belső ablakszárny, és világosság jelent meg az ablaküveg mögött. Na csak, mondta barátunk, aki most nem ajtón, hanem ablak alatt hallgatózott. Szóval várták a látogatást. No persze, azonnal nyílik az ablak, s a hölgy bemászik, brávó. Ám az ablak D'Artagnan legnagyobb ámulatára zárva maradt. Sőt, a világosság is csupán egy pillanatra lobbant fel, aztán mindenre ismét homály borult. D'Artagnan úgy gondolta, hogy a dolog nem maradhat ennyiben, majd kinézte hát a szemét és hegyezte a fülét derekasan. Jól is tette, néhány pillanat múlva 2 éles koppantás hallatszott belülről. A fiatal nő egyetlen koppanással válaszolt odakintről, és az ablak kitárult. Képzelhető, milyen mohón figyelte és hallgatózott D'Artagnan. Sajnos a lámpát átvitték a szomszéd helyiségbe, de a fiatalember szeme már hozzászokott a sötéthez. Egyéb iránt mindenki azt mondja, hogy a gászkonyi olyan, mint a macska, sötétben is lát. Így látta hát meg D'Artagnan, hogy a nő egy fehér valamit húz elő a zsebéből, septiben szétteríti, egy zsebkendő. Miután kibontotta a kendőt, egyik sarkát megmutatta annak, akivel beszélgetett. D'Artagnannak eszébe jutott a zsebkendő, amelyiket Bonacieux-né ejtett le, arról meg eszébe jutott a másik, amelyiket Aramis talp alól húzott elő. Mi az ördögöt jelent ez a zsebkendő? D'Artagnan nem láthatta Aramis arcát megfigyelő helyéről, pillanatig sem hitte ugyanis, hogy nem a barátja társalog bentről a kívülálló hölgyel. Kíváncsisága felülkerekedett hát óvatosságán, kihasználta a pillanatot, mialatt a két beszélgető teljesen elmerülve vizsgálgatta zsebkendőt, kiosont rejtek helyéről, és gyorsan, mint a villám, de ugyanakkor egészen neztelenül, fal egyik szögletéhez tapadt, ahonnan tökéletesen szemmel tarthatta Aramis lakásának belsejét. Alig helyezkedett el D'Artagnan, kis híján felkiáltott a meglepetéstől. A késői látogatóval egy nő beszélgetett, nem Aramis. D'Artagnan világosan megfigyelhette öltözőjét, vonásait azonban nem ismerhette fel. Abban a pillanatban a lakásban álló női zsebkendőt húzott ki a zsebéből, és kicserélte azzal, amelyet kívülről mutattak elő. Azután néhány szót váltott a két asszony. Végül becsukódott az ablak, a kívül álló nő megfordult, és miközben arcába húzta köpenye csukjáját, elhaladt D'Artagnan előtt. Azonban későn óvatoskodott, D'Artagnan már felismerte, hogy Bonacieux-né. Bonacieux-né. Rögtön gyanította, hogy ő, amikor az asszony elővette a zsebéből a kendőt, de hihető-e, hogy Bonacieux-né először elhivatja Laporte urat, hogy az visszavigye a Louvre-ba, aztán éjjel 11:30-kor egyedül bolyong a Párizsi utcán, leszámolva annak kockázatával, hogy másodszor is elrabolják. Valami igen fontos dolog rejtőzik itt, és egy 25 éves fiatalasszonynak mi a legfontosabb? A szerelem. De vajon saját magáért, vagy más valakiért vállal ekkora kockázatot? Ezen tépelődött magában a fiatal ember, és már is úgy marszangolt a szívét a féltékenység ördöge, mint a régi szeretője volna az asszony. Egyéb iránt igen egyszerűen kideríthetí, hová tart Bonacieux-né, nyomon követi. D'Artagnan természetszerűen ösztönösen ezt az egyszerű megoldást választotta. Alig látta meg azonban Bonacieux-né, hogy a fiatalember, akár a fülkéje mélyéből kilépő kőszobor elválik a faltól, alig hallotta meg nyomában a léptek dobogását, halkan felsikoltott és futni kezdett. D'Artagnan a nyomában. A nőt akadályozta a mozgásban köpönyege, nem volt nehéz utolérnie. Utol is érte, még harmadát sem tette meg az utcának, amelyikbe befordult. A szerencsétlen asszonyt minden ereje elhagyta, nem a fáradtságtól, hanem a rémülettől, és amikor D'Artagnan a vállára tette kezét, féltérdre hullott, s fulladozva így kiáltott: öljön meg, ha akar, semmit sem mondok el. D'Artagnan átkarolta a derekát és fölemelte. Azonban a kicsi test súlyától megérezte, hogy a nőt rosszul lét környékezi, ezért gyorsan, nyomatékosan biztosította jó indulatáról, hogy megnyugodjon. De Bonacieux-né fülében üres fecsekés volt az ilyen beszéd, hiszen a szép szó gyakran sötét szándékokat takar. Azonban a hang... A fiatalasszonynak úgy rémlett, ismeri a csengését, felnyitotta a szemét, rápillantott a férfira, aki úgy megrémítette, és amikor megismerte D'Artagnant, felsikoltott örömében. Maga az, maga! Szólalt meg. Köszönöm neked, Istenem! Igen, én vagyok, szólt D'Artagnan. Isten küldött, hogy vigyázzak kegyedre. Ezért járt a nyomomban? Kérdezte kacérmosollyal a fiatal nő, mert megint fölülkerekedett kissé gúnyoros természete, és minden félelme elillant, mielőtt felismerte, hogy nem ellenség van mellette, hanem jó barát. Bevallom, nem, felelte D'Artagnan. A véletlen vezetett a nyomára. Láttam, hogy egy asszony kopogtat egyik barátom ablakán. Egyik barátja ablakán? Vágott a szavába Bonacieux-né. Természetesen egyik legjobb barátom, Aramis. Aramis? Az meg kicsoda? Hely, mintha nem ismerné Aramis. Életemben most hallom először a nevét. Szóval most járt először ebben a házban? Most. Azt sem tudta, hogy egy fiatal ember lakik itt? Nem. Egy testőr? Nem én. Nem is hozzájött látogatóba? A világ értsen, különben láthatta, hogy egy nővel beszéltem. Ez igaz, de a hölgy Aramis egyik ismerőse. Lehet. Nála is lakik. Ez nem tartozik rám. Ki az a hölgy? Titok, de nem az én titkom. Édes asszonyom, kegyed elbűvölés egyben a legtitokzatosabb teremtés. És ez rosszul áll nekem? Dehogy, sőt, imádni kell. Akkor kérem a karját. Ezer örömmel. Most pedig vezessen. Hová? Hová megyek? De hová megy? Meglátja, ha a kapuban elköszön. Megvárjam, amíg visszatér? Fölösleges. Szóval egyedül tér vissza? Talán igen, talán nem. Férfi vagy nő lesz a kísérője? Még nem tudom. Akkor megtudom én. Hogy? Megvárom, amíg visszajön. Akkor Isten áldja. Hogy? Nincs szükségem magára. De hisz épp az imént kért. Igen, segítséget egy úriembertől, nem pedig leskelődést egy spiontól. Ej, de goromba! Hogy hívják azt, aki kéretlenül sompolyog mások után? Kíváncsi. Ej, de finom. Hát jó, asszonyom, látom már, akármit kíván, teljesítenem kell. Nem lett volna jobb, ha nyomban szót fogad, és így szerez érdemet? A megbánás semmit sem ér. Csak ugyan megbánta? Magam sem tudom, csak annyit tudok, hogyha elkísérhetem, ígérem, megteszem, bármit is kíván. Aztán elmegy? El. Nem is lesz rám, ha visszajövök? Nem. Becsület szavára? Nemesi becsület szavamra. Indulhatunk, kérem a karját.
Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 11. részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsor Csomasvári Eszter Anna szerkesztette.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a zsinat utáni liturgikus reformról, valamint a Szent Miséről és a Zsolozsma szerepéről beszél dr. Fehérvári Őrs Jákó bencés szerzetes, a Sapientia szerzetesi tudományi főiskola rektora.
A Szent Misének nagyon specifikus a feladata az egyházban, vagy feladata, vagy nem tudom én, tehát hogy az eredeti ős, eredeti dolga a Szent Misének az, hogy az Úr napján, vasárnap a keresztény közösséget egybegyűjtse a föltámadt Jézus körül, aki magyarázza a Szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor az emószi tanítványoknak, hogy azt a 7. kánonban imádkozzunk gyönyörű szépen. és hogy ez az ős eredet, és akkor aztán a Szentmisének mindenféle leágazása, a napi mise, tehát hogyha valamire érdemes visszautalni, szerintem az a vasárnapi mise a hívő gyülekezetben. És akkor ez egy olyan alap, ahol az egyház újjászületik, keresztény közösség újjászületik, ahol az embernek az Istenhez való kötődése újjászületik, ami nem független a testvéréhez való kötődésétől, nem pusztán egy személyes vallásos érzés ápolására gyűlünk egybe. És aztán amikor hétközben valaki napi misére járó, vagy néha oda megy, akkor annak nyilván más a jelentése, de nem független ettől. Tehát a napi misének is van valamiféle referenciája. Vannak olyan szerzetes közösségek, tudok ilyenekről Magyarországon is, például a Bakonybéli szerzetes közösség, ahol nincs szent mise minden nap, viszont a napi zsolozsma hordozza a közösséget. És ott pont az a megfontolás, hogy nem azzal növeli a mise jelentőségét, hogy a gyakoriságát megnöveli, hanem azzal, hogy egy kiemelt pillanatát teszi a hétben, a vasárnapnak a sajátos ünneplésévé. Egyébként a benedeki regulában ezt az Adalberdő Vogüé, aki ennek a regulának az egyik nagy kritikai kiadását ő gondozta meg, ő kommentálta, ő mondta azt, hogy Benedek, és nem csak Benedek, hanem a korabeli szerzetesi szabályzatok Krisztus után 4., 5., 6. században nem számoltak napi misével a napi rendben, hanem úgy találták ki a napi rendet, hogy a zsolozsmá hordozza a napot, és vasárnap volt ennek külön, hogy mondjam, helye, és ez is egy közelítés. Persze egy vasárnapi mise is válhat rutinszerűvé, tehát hogy azt gondolom, hogy elég szkeptikus vagyok abban az értelemben, hogy én azt hiszem, hogy rendszeres lelki élet nélkül, ha csak arra támaszkodunk, hogy minden vasárnap elmenjünk a misére, akkor ha emögött nincs egy olyan fajta spirituális igényesség, úgy akarok fogalmazni, hogy ne inkább meghívó legyen a fogalmazásmód, és neki záró, és amikor azt mondom, hogy spirituális igényesség, akkor kicsit olyan, mintha egy túl magasra tenném a lécet, de most nem jut eszembe jobb szó erre. Tehát, hogy egyfajta, hogy a spiritualitásnak egyfajta gondozottsága. Mert a spiritualitásnak a gondozottsága képes a rutint is elviselni. Én azt gondolom, hogy egy házasságban is ez a feltételezésem, de egy közösségben is a rutint úgy tudjuk elviselni, és itt néha elviselésről van szó. És a mai kultúra azért nem barátságos a liturgiával, meg a spiritualitással, meg a házassággal, meg a közösségi élettel kapcsolatban, hogy pont az emberi életnek egy olyan vonatkozását veszi semmibe, ami pedig alap, tudnélik az, hogy a hétköznapokat megbecsülni, és a kenyeret megbecsülni, és a kenyérnek az ízét, meg a pohárvíznek az ízét, és arra abban megtalálni azt a fajta differenciáltságot, meg azt a fajta izgalmat, ami... Tehát ilyen izgalomfókuszú világban élünk, ahol egyszerűen az impulzusoknak a mennyisége számít, én is beleesek ebben, ahogy azon gondolkodom, hogy mi az, amivel még ehetőbbé, hihetőbbé, elfogadhatóbbá, vonzóbbá tegyem. De amikor visszatérek a saját tapasztalatomhoz, azt látom, hogy engem nem ez éltet, hanem a kenyér az, ami éltet, és a víz. Így lehet kibírni egymás mellett 30 éven keresztül, és így lehet az Isten mellett is kibírni 30 éven keresztül, szerintem. És én ezt tudom mondani, nem túl vigasztaló. Abban az értelme, hogyha valaki könnyű válaszra vár ebben a kérdésben, hogy hogyan lehet a rutint elkerülni, akkor azt tudnám mondani, hogy bele kell nyugodni a rutinba, és megtalálni abban a szépséget. Egyébként az epikureusokról mondta nekem egyszer Franciaországon, amikor tanultam egy latinságomat, próbáltam palérozni, jártam egy latin órára, és ott mondta az epikureusokról a latin tanár, hogy tévedés az, hogy az epikureusok az élvezeteket hajházták volna, hanem inkább az egyszerű dolgoknak az élvezetét, egy pohár aludtej, egy fej vöröshagyma, egy szelet kenyér, egy baráti beszélgetés, egy jó könyv, vagy a fejünkből való kinézés, bocsánat, ennyit mondok. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem a kereszténységet, hogyha élvezni akarjuk, akkor ilyen igazi epikúreusokká kéne válnunk, ha jól értem az epikúreizmust, nem biztos, hogy jól értem. És akkor a Szentmisénél is inkább ezt mondanám, hogy én nehezen tudnám minden alkalommal megtalálni azt a fajta megrendültséget, amihez érzelmek kapcsolódnak. és inkább valamiféle más megrendültséget keresnék a liturgikus tapasztalatokban, nem annyira az érzelmeket, nem baj, hogyha van érzelem, hanem azt a fajta megérintettséget, ami azt jelenti, hogy most az Istennel találkozom, és itt az érintettség több is, meg kevesebb is, mint az érzelem. Kevesebb annyiban, hogy nem biztos, hogy a bevonódásnak egy ilyen nagyon tűzijátékszerű módját adja, több annál, mert hogy tartalmasabb. És számomra például Zsolozs ma szerzetesként ezt hozza. Az, hogy 30 éve rendszeresen, napi rendszerességgel közösségben zsolozsmázok, ez számomra azt jelenti, hogy van valamiféle megérintettségem reggel 6 órakor is, amikor leülök imádkozni, és ez nem feltétlenül egy ilyen érzelmi klimaxot jelent, hanem sokkal inkább valamiféle belső közösségi és egyéni bizonyosságot, amihez kapcsolódom így úgy amúgy. Amikor bizonyosságról beszélek, akkor nem azt a fajta rituális biztonságot értem ez alatt, hogy minden megvan, és akkor rendben vagyunk, hanem sokkal inkább valami olyasmit értek ez alatt. Vanféle hordozottságot, amit hoznak a ritusok, az a liturgiának az ismétlődése, meg a kiszámíthatósága, meg az, hogy rá lehet hagyatkozni. És ehhez mögött meg van egyfajta Istentől való hordozottságnak a reménye, tapasztalata, de ez a hordozottság, mivel ez láthatatlan, ezért ez nem úgy bizonyosság, mint egy, nem tudom én, egy kőszikla, vagy mint egy betonoszlop, hanem másként. Közösség az ad biztonságot, és hogy az meg szerintem ad. Ott is egy hordozottság van, meg az is van, hogy egyrészt hordoz engem az, hogy én közösségben imádkozom, meg együtt vagyok a többiekkel, és tudom azt is, hogy az, hogy én ott vagyok, az is fontos a többiek számára. Az, hogy az új liturgikus könyveknek az elején már nem rubrikák voltak, nem halálos bűnnel fenyegető tiltások vagy előírások, hanem megmagyarázott, megindokolt, teológiailag alátámasztott rituális előírások, de nem, tehát hogy miért kell fölállni, miért kell letérdelni, miért kell, tehát hogy gyönyörű. A Szentmise általános rendelkezései az egy lelki olvasmány, tehát abból lehet táplálkozni. Tehát a zsinatotáni liturgikus reform nem minden ízében volt mindenkinek elfogadható. Van, aki törésről beszélt, van, aki az egyházi hagyomány folyamatosságának a megszakadásáról, szervetlen fejlődésről, ellentétben a korábbi évszázadoknak a szerves fejlődésével. Volt ennek egy vitatott része is, és egyébként én azt gondolom, hogy a liturgia ez egyszerre isteni mű és emberi mű. Egyébként remek szakemberek dolgoztak, hívő, egyház szerető, papok, szerzetesek, világi szakemberek dolgoztak a megújított liturgiának a könyvein. De hát ezek is csak emberek voltak, minden közösségi munkában vannak kompromisszumok, vagy éppen alulmaradások és győzelmek. A tökéletesség nem tarthat igényt egy ilyen mű. Ahogyan a tridenti misekönyv sem tartott igényt a tökéletességre, meg az előtte lévő liturgikus könyvek sem. És hogy itt is egész biztosan lehet kritizálni, vagy 50-60 év után azt lehet mondani, hogy bizonyos dolgok nem váltak be, vagy bizonyos dolgok nem úgy sikerültek. Tehát szerintem az, hogy lehet kritizálni, az abszolút jó. A zsinatnak azok az alapvetéseit és megállapításai, amelyek a reformnak a konkrétumait megszülték, hogy azokat már bajosabb kétségbe vonni, és itt miről van szó? Egyházképről, Istenképről, egyház és világ viszonyáról, és a második vatikáni zsinat ebben nagyon sok áttörést hozott. És az egyházban volt egy olyan kisebbség, illetve az egyház peremén, a határain, ugye a Marcel Lefebvre-eseknek a nevéhez fűződött az a később szakadárrá váló mozgalom, amelyik a régi liturgia ünneplését is az ászlójára tűzte, de hogyha megnézzük, nem csak a régi liturgia volt ott a kérdés, hanem nagyon sok minden más is. És aztán egyre több engedményt kaptak ők. Második János Pál idején születtek meg az első ilyen engedmények, hogy bizonyos keretek között ők a régi liturgiát használhatták. És hát 16. Benedeknek a pápasága volt az, amelyik végül elvezetett ahhoz, hogy a Summorum Pontificum motu proprioban 16. Benedek nagyon-nagyon kiszélesítette a régi ritus használatának a jogát, mondhatni opcióvá tette. Az Ecclesiadei Bizottság, amelyik ennek a végrehajtásával meg volt bízva, illetve a csoportokkal való kapcsolattartás. Ezáltal a bizottság által kiadó dokumentumok egészen szélesre tárták a kaput ezelőtt, illetve ez is Benedek pápának volt egy sajátos döntése, hogy a régi liturgiáról kimondta azt, hogy az egyház lex orandiának a rendkívüli formája, illetve hogy két formája van a lex orandiának, a rendes és a rendkívüli. De hát tulajdonképpen újra polgárjogot kapott ez, és én azt hiszem, hogy ebből nem lett tömegmozgalom az egyházban. Voltak, Magyarországon is vannak olyan közösségek, amelyik nagyon örültek ennek az engedménynek, ha éltek vele, használták. Azt gondolom, hogy ez egy szűk, nagyon speciális csoport, nekem is vannak ismerőseim közöttük. De az érződött, és én ezt inkább nemzetközi szinten éremtettem, nem annyira a magyar közegben, megmondom őszintén, és Ferenc pápának a döntéseit is valamiképpen ez motiválta, hogy ez nem az óhajtott békét hozta el, hanem sokkal inkább valami, ezt elég világosan a Ferenc pápa abban a motu propriójában, amiben ezeket a jogokat visszavonja, és ami a desiderio desiderálaminak a előzményét képezi, az a traditionis custodes motu proprio, és akkor most kezdek el fókuszálni a témára, hogy ott ezeket a nagyon széles jogokat, amiket 16. Benedek megadott, ezeket nagyon-nagyon szigorúan visszavágja, és el is magyarázza, hogy miért. Azért teszi, mert hogy ez nem a liturgikus békét hozta el, hanem sokkal inkább egyfajta sajátos kiválasztottságtudatot nagyon sok esetben, nem minden esetben, és ezért nem is szünteti meg teljesen a pápa ennek a ritus használatnak a jogát, de valamiféle olyan kiválasztottságtudatot, ami egyrészt helytelenítette azokat az egyházi fejleményeket, amelyek az új liturgiához elvezettek, azt az új egyházképet, a kommunió egyházképet, az Isten népe teológiát, a zsinatnak az egyház és a világ viszonyáról szóló tanítását, és tulajdonképpen erre mondta a pápa, hogy ez nem lehetséges. Nincs két egyház. Ez viszont tény és való, és ez is egy nagyon fontos belátás szerintem, hogy a liturgia az alapvetően az egyházi közösség identitásának, tehát a csúcs és forrás, tehát hogy abból születik is valami, és oda is térünk mindig vissza. És nem lehet instrumentalizálni bizonyos ideológiai harcoknak a fegyvereként. Tehát ez hívta életre a traditionis custodes-t, és aztán ehhez írt egy levelet a pápa, nem sokkal miután kiadta a motu propriót, és ennek a nyomdok vizein született meg szerintem ez a dokumentum, amiben én azt hiszem, hogy a pápa amellett tesz hitet, hogy a probléma az nem a megreformált liturgiával van, hanem a probléma az ott van, hogy mennyire vannak ebbe a keresztények beavatva, mennyire liturgifähigkeit, ahogy a német mondaná, a liturgiára való képesség, az mennyire van meg, mennyire képződtek az emberek arra, hogy ebbe beleálljanak, mennyire tudják, hogy ott mi történik egyáltalán, hogy mit várjanak. Azért én azt nem mondom, hogy baj van a régi liturgiával, csak a régi liturgia, tehát lássuk be, hogy a tridenti misekönyv az egy ellenreformációs termék volt. A pápa liturgiának egy adott középkori állapotát konzerváló szöveg együttest vettek át, azt látták el mindenféle rubrikákkal, és az lett a katolikus egyháznak a liturgiája. Hogy mondjam, egy ellenreformációs környezetben született, ahol a pap szerepét ki kellett hangsúlyozni, ahol a mise áldozati jellegét ki kellett hangsúlyozni, ahol a híveket a helyükre kellett tenni, és hogy például az, hogy a tridenti misének az alapformája az a papnak a magánmiséje, ez a zsinati egyházképpel kapcsolatban, ez problematikus. Nem mondom azt, hogy ez önmagában problematikus, mert ez egy korban született, tehát hogy egy bizonyos konstellációnak az eredményeképpen létezett, tehát az ember ne ítélkezzen 500 évre visszamenőleg. De az, hogy az egyház egy önreflexiós folyamatosan eljutott valahová, és nem kevés idő alatt, hanem mondjuk azt, hogy a liturgikus mozgalom elkezdődik az 1830-as években, 1964-ben szavazzák meg a Sacrosanctum Concíliumot, és az alatt rengeteg ember elképesztő szellemi energiákat mozgósítva töpreng erről, és utána még megszületik a liturgikus reform. Én ezt semmiképp nem mondanám szervetlen fejlődésnek. És ugye ez egy önreflexiós folyamatnak a végeredménye, ahol azt mondtuk, hogy egy olyan liturgiára van szükségünk, egyébként tény és való, hogy szerkezetében, fő struktúráiban ugyanaz. Csak például mi a különbség, az az, hogy Szentírásnak a gazdagságát, az új liturgia sokkal differenciáltabban és gazdagabban adja a hívek kezébe olvasásra. Mert hány ember van? Nagyon sok ember van ma Magyarországon, akiknek a katolikusok, akiknek a liturgikus naptárban szereplő igehelyek a napi lelki olvasmányt képezik. A Horváth Sándor atyának a napi kommentárjai, tehát hogy ez mutatja azt, hogy ez például egy nagyon jó húzás volt, ha szabad ezt mondani. Tehát, hogy ez teli találat. Még ha vannak például az ABC évnek vannak problematikái, meg a vasárnapokon, hogy hogyan vágják meg a szövegeket, meg hogy a Szent Lecke miért nem illeszkedik a olvasmány és az evangélium logikájához, tehát, hogy itt nem azt mondom, hogy tökéletesen sikerült, de hogy itt például nagyon fontosat behoztak a Szentírás, kézbe adta a Szentírást. Vagy például az, hogy megint sok szereplősítette a liturgiát. Az aktív részvétel, az nem aktivizmus jelent feltétlen, ez szerintem ez a még nem 16. Benedek József Ratzingernek a Liturgia szelleme című könyvében, ez egy nagyon fontos megállapítása. A hallgatás is részvétel, meg a csönd is a részvételnek egy formája, de nem csak. Tehát, hogy valóban megtalálni, itt valóban nem is az aktivizmuson van a hangsúly, hanem azon, hogy amit már Guardini is föltesz kérdést, hogy a mai ember képes-e a szimbólumok nyelvén beszélni. Épp tegnap vettem részt egy beszélgetésben egy nemzetközi szakmai csoportba, én Pilátus a Krédóba belekerültem, de ha már benn voltam, akkor nyitott füllel hallgatok, és ott pont a Patrick Pretó atya, aki a Szapi napon volt az online meghívott előadónk, ő mondta azt, hogy ma, amikor liturgiáról beszélünk, akkor olyan alapvető kérdések is fölmerülnek, hogy az Istennek a megszólíthatósága. Ma hogyan beszélünk erről? Ez sem egy ilyen magától értetődő dolog. Borzasztó izgalmas volt nekem olvasni a Yuval Noah Harari-nak a könyveit. Igazából én egyet voltam képes végigolvasni ebből az elsőt, a Sapiens-t, ahol egészen különleges volt nekem azt látni, hogy valaki, nem vagyok filozófus, egy filozófus szerintem nagyon könnyen sarokba szorítaná a Harari-t. Én a magam felszínességével olvastam, és megdöbbentett az, hogy egy intelligens mai szerző milyen könnyen el tud jutni egy spiritualitás nélküli világnak az állításához, ahol teljesen, és ez nem is ateizmusról beszélnék itt, hanem egy olyan világ, amelynek nincs szüksége a láthatatlanra, hanem ahol tulajdonképpen, és akkor a Homo Deus című könyv, az azért tettem le, mert nem éreztem magamat elég erősnek ez a fajta szembesüléshez, hogy ezt lehet így is gondolni, pedig fontos lenne átélni, hogy vannak, akik ma azt mondják, hogy ez nem szükséges, hanem mindent az emberhez vezetnek vissza. Tehát, hogy a spiritualitásnak és az Isten létének az érdektelenné válása. Még csak nem, a Halik is erről beszél, a Thomas Halik, hogy alapvetően nem is az ateizmussal van, a harcos ateizmussal van a nehézség ma, hanem azzal, hogy közömbösség. Tehát a liturgiához, a spirituálissal való közömbösséggel nem lehet közelíteni, mert hogy a létezésnek egy olyan szintjébe vezet be, ami túl van. Hogyan adható tovább a keresztény hit? Ünneplés nélkül nem adható tovább. Belehívni, szocializálni az embereket az ünneplésbe. Ennek megvolt a jó kitalált pedagógiája régen, de nem azt gondolom, hogy annak a lemásolása jelenti ma a megoldást. És akkor itt vannak nyilván olyan csatornák, amikről én egy kicsit beszéltem a Szapi napon is, amik a mai világnak a termékei, szellemi, nagyon pozitív szellemi termékei. És nekem ilyen például a dráma, és a művészetnek a megtapasztalása, nem pusztán múzeumi szemlélése, hanem kipróbálása, a művészetterápia, a képekkel való munka, a szimbólumokkal való foglalatosság, nagyon alapszinten vallásosságot egy picit, nem azt mondom, hogy zárójelbe téve, de a falevél, mint falevél, a kavics, mint kavics, a kenyér, mint kenyér, a víz, mint víz, a zene, mint zene, a szó, a hang, a test. Én bibliodramatistaként, én a drámának ezt a formáját gyakorlom, bibliodráma gyakorló vezetőként, vagy asszisztensként, most már évek óta folyamatosan van csoportom, és én ott azt látom, hogy ez is egy olyan nyelvezet, ami megnyitja az embereket kortól függetlenül a titokra. Ezt lehetőségnek látom, és én még megemlítettem a keresztény meditációt is, és azt nem félek megismételni, hogy a keresztény meditáció, a testtel való imádság, a testünkhöz való visszatérés, borzasztó félreértések vannak az egyházban ezzel kapcsolatosan. Elképesztő csacsiságokat lehet hallani a meditációról. Borsúzzik a hátam, vagy nem, feláll a hátamon a szőr, inkább így mondom, a borsúzás az egy jó érzés inkább, de amikor önmegváltásról hallok, hogy az önmegváltás egy fenéket, épp az ellenkezője. Előítéletek meg ilyen közhelyek alapján, keresztény meditáció a testhez való visszatérés, a testi észleléshez való, a kitettségnek az átélése, a kontrollvesztés, az, hogy átadom a kormányrudat, ha egyáltalán átadom, erre való képtelenségnek a felfedezése. Ezek mind olyan képességek, amik aztán engem a liturgiának a mélyebb átéléséhez segítenek. Én erre rájöttem, hogy engem a zsolozsmázásban a meditáció rengeteget segít személyesen, meg azt is, hogy ezt én közösségben tudjam végezni. Figyeljek, füleljek, hogy csinálja a másik. És ez nem azt jelenti, hogy én ezt jól csinálom, csak hogy segít. Én ezt a két témát hoztam föl, és nyilván lehetnének még például a Fülöp testvér, a kis német Fülöp testvér, aki itt végzett a Szapin, ő egy építész volt osztálytársával, aki meg építészként dolgozik, ők olyan lelki gyakorlatot tartnak Pannonhalmán, ahol tereket élnek meg az emberekkel, például a felújított Pannonhalmi bazilika teré, de nem csak azt, hanem a erdei kápolnát, a terek és a spiritualitás.
Kedves hallgatóink, dr. Fehérvári Őrs Jelkó Bencés szerzetest a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorát hallották.
És csak nézem, ahogy ő, értem harcul. Nekem ő a jobb kezem, felül van, hogy én meg ne tántom rótyom. Amikor a te kegyelmed, Uram, megtámogatott, mikor azt gondoltam, elvetettél bizony magadhoz ölelettél. Amikor
szamodott. A te kegyelmed, Uram, megtámogatott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101.